Köszöntelek benneteket a Nyugat stúdiójában egy meghívott vendéggel, aki nem más ez esetben, mint Rápri Robert. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Én is üdvözlöm, főszerkesztő asszony, alapot kívánok.
Aki nem tudná, Rápri Robert Szombathely és környékének országgyűlési képviselője, április 12-e óta, amióta voltak az országgyűlési választások. Mi pedig úgy döntöttünk, hogy most már közel a 100 nap, amióta ez a kormány, ez az új kormány hivatalba lépett, és ideje megkérdezni a Vas megyei országgyűlési képviselőktől, hogy mire is jutottak. Az meg külön öröm, hogy Rápri Robert az első, hiszen ő Szombathely és 11 falu, 11 település, meg az országgyűlési képviselője. Tulajdonképpen egy kollégát is üdvözölhetek itt a stúdióba, hiszen pályafutását annak idején, ha jól tudom, újságíróként kezdte.
Nem teljesen így van, hanem tanítás mellett foglalkoztam, hát közel 15 évig újságírással is, főleg írott újságírással, de televíziózással is. Ez főleg Szentgotthárdhoz kötődött, illetve a régióhoz egy-két médiumba besegítettem tudósítóként. Nagyon szerettem ezt a munkát egyébként, és volt egy független városi újságunk, ami tényleg független volt, tehát a tartalmában nem szólhatott bele senki, reklámokból, hirdetésekből tartottuk fel magunkat, és annak hát, közel 10 évig főszerkesztője is voltam, úgyhogy tényleg közel áll ez a műfaj hosszám.
Hogy hívták ezt az újságot, hogy a Szentgotthárdiak legalább be tudják?
Ez a Gotthárdi Körkép című újság volt, körülbelül 13-ig létezett, és ugye én is azóta Szombathelyen dolgoztam, aztán így nagyjából befejeztük a munkát.
Ha arról kérdeznének meg újságírókat, hogy mikor létezett a magyar újságírásnak egy olyan korszaka, amikor valóban hasonlított ahhoz, amilyen a független újságírásnak lennie kellene, és a hatalom sem szólt még bele nagyon abba, hogy mit és hogyan írjanak, akkor valószínű ez a korszak. Ez valamikor úgy 2012-2013 környékén zárult le, úgyhogy valószínűleg Rápri Robert tudja, mi az a független újságírás.
Hirtelen a 20. század elején a nyugatosok jutottak eszembe, nem reklámot csinálva az önök
médiájának. Nyugodtan csinálhat nekünk reklámot, igen.
Nyilván voltak ilyen korszakok a történelemben. Az biztos, hogy a rendszerváltás, tehát a 90-es évektől, sőt már talán előtte is, de a 90-es évektől egy sokkal nyitottabb, plurálisabb újságírás volt, és ez valóban azért a 2010-ig körülbelül ez úgy működött is. Aztán szépen apránként láttuk, hogy a médiát hogyan darálta be a rendszer.
És jutottunk el a szuverenitásvédelmi törvényig, amikor hát gyakorlatilag eltaposandó poloskáknak nevezték a független sajtóképviselőit. Na de térjünk vissza Rápri Robert életrajzára, hogy egy kicsit bemutassuk a nézőinknek és a hallgatóinknak.
A rokonságom egyik fele szentgotthárdi, tehát édesanyám szentgotthárdi származású, édesapám és az ő felmenői törzsgyökeres szombathelyiek. Én Szombathelyen születtem 1968-ban.
68-ban lehet, hogy még ebben az épületben?
Ez nagy valószínűséggel, igen, ez volt a szülészet, ilyen sárga színe volt, jól emlékszem. Igen, akkor valószínűleg, hát akkor hazajöttem.
Igen, aki nem tudná, a Nyugat stúdiója és a Nyugat szerkesztősége jelenleg abban az épületben van, amely valaha a szombathelyi szülészet volt. Egyébként én is itt születtem, és nagyon sok szombathelyi.
Na hát ezek az összefüggések
fantasztikusak. Talán akkor érezzük a kisugárzást.
Igen. Az itt van ilyen melegem. Szóval nem csak itt születtem, hanem majd nem 30 éves koromig itt is éltem én Szombathelyen, tehát az összes iskolámat itt végeztem, a Derkovics Gyula általános iskolában, tanultam, mint derkós gyerek, aztán a zeneművészeti szakközépiskolában, a Berzsenyi Dániel tanárképző főiskolán szereztem az első diplomáimat, és sorkatona is itt voltam a Garasnyi laktanyában, 87-88-ban, és sorolhatnám még mennyi minden köt ide, a General Harmony Singers első 10 évének én is részese voltam, nagyon sok...
Ez egy ének együttes?
Így van, hát mondhatom, hogy Közép-Európában biztosan nem volt ilyen stílus gyakorló professzionális ének együttes, mint amit mi akkor a 91 körül elkezdtünk. De más énekkarokban is, Erkel kórusban, a szimfonikus zenekar oratórikus kórusában énekeltem, közel áll hozzám a fúvós zene. Én a Bartók Béla zeneiskolában tanultam zenét, és ott talán 80-tól körülbelül az ifjúsági fúvós zenekarnak a tagja voltam. Aztán onnan átkerültem a felnőtt zenekarba, hát közel 15 évig zenéltem a szombathelyi fúvós zenekarban is. És szóval nagyon sok szálon kötöttem a városhoz. 30 éves koromban én azért költöztem el a családommal, akkor született, vagy született gyermekeimmel együtt Szentgotthárdra, mert én korábban már a szentgotthárdi zeneiskolában tanítottam néhány éve, viszont engem fölkértek arra, ez 97-ben volt, hogy a szentgotthárdi fúvószenekarnak legyek a karmestere, a karnagya, és egy ilyen civil közösséget csak úgy lehet vezetni, hogyha az ember ott él közöttük. Amúgy is ugye ott volt a főállású munkahelyem, és úgy döntöttünk a családdal, hogy akkor átköltözünk, és a Perinparti sétányon laktunk egyébként fiatal házasként, ott született még a gyermekek. Átköltöztünk, és egy nagyon klassz hely, Szentgotthárd, ott maradtunk olyannyira, hogy most már 30. éve vezetem a fúvószenekar, tehát ez egy hosszú válasz, vagy egy jó választásnak tűnt.
Országgyűlési képviselősége ellenére sem hagyta ott akkor ezek szerint a fúvószenekart.
Hát ez az egy, amit megtarthattam, ami nem összeférhetetlen. Sajnos a tanítást főállásban is az igazgatóságot be kellett fejeznem. Azt tudtam előre is, hogy vezetői pozíciót nem tölthetek be. Abban még reménykedtem, hogy esetleg egy-két órát még szeptembertől majd taníthatok, mondjuk társadalomismeret vagy állampolgári ismeretet, ami közel áll hozzám, de aztán rájöttünk hamar, hogy ez nem működik, tehát fel kellett mondanom 34 év után a közalkalmazotti állásomat, vagy a pedagógus állásomat, ami furcsa volt, mert én nem olyan ember vagyok, aki évente csapong egyik munkahelyről a másikra. Amikor a 20 év után a Szentgotthárdi zenéskolában voltam főállású tanár, mellett egy-két helyen dolgoztam még, de amikor ott 20 év után átigazoltam onnan a Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumba, akkor is egy kicsit lelkiismert furdalásom volt, hogy nem onnan megyek majd nyugdíjba. Tehát a mi generációnk előtt még az a kép élt, hogy valahol elkezdünk dolgozni, szépen felépítjük, amennyire lehet a kis karrierünket, nyugdíjban megyünk, meghalunk és boldogan éltünk, szóval körülbelül ennyi. Pedig
akkor most ebből a szempontból rossz karriert választott, mert ugye most az van, hogy 12 év után a képviselőséget abba kellene hagyni.
Hát ez most rá már nem fog vonatkozni semmiképpen, mert én ahhoz már idősebb vagyok, hogy engem ez különösebben érintsen. Egyébként ez egy érdekes döntés. Nem, de ha már itt vagyunk,
igen,
akkor...
Sokak azt, számára érdekes döntés, és sok vita tárgya is volt.
Így van, ezen lehet is vitatkozni, ki mennyire tartja ezt jó gondolatnak. Egyet biztosan tudok mondani, hogy vezetőként, tehát a vezetői mandátumok korlátozása, vagy a ciklus korlátozása az nagyon is helyén való. Nem véletlen, hogy az amerikai elnököknél is, vagy akár a magyar köztársasági elnököknél is két ciklusban van maximálva. Pszichológia. Többek között. Közoktatás vezetőin volt egy nagyon kedves professzorom, fölhívta a figyelmünket, hogy a 8-10 év intézményvezetés vagy igazgatóság után az ember mentálisan átalakul, a pszichéje megváltozik, a tulajdonságok viselkedése. Tehát, hogy van az a pont, amikor valaki már kevésbé lesz alkalmas arra, hogy vezető legyen, nem a képességeit veszíti el, hanem mondjuk a tisztánlátását. Vagy beágyazódik annyira a rendszerbe, hogy adott esetben a többiek már nem mernek a tekintélye miatt reális információkat adni neki. Láttuk ezt a diktatúrák sorába, hogy hova vezet ez. És én élek a gyanúperre, hogy Orbán Viktor esetében is ez történt. Tehát nem szabad, hogy valaki túl sokat legyen egy vezetői pozícióban, mert elveszíti a realitását, és mentálisan is, hogy mondjam, terhelt lesz, mert nem egyszerű vezetőnek lenni.
Plusz elkezdik olyan emberek körülvenni, akik nem is engednek másokat a közelébe, és tökéletesen le tudják őt zárni a valóságtól. Egyébként valószínű az az érdekes ebben, hogy milyen szintig kell lemenni ebben, hogy mi számít még vezető pozíciónak. Egy miniszterelnöki valószínűleg az, egy amerikai elnöki valószínűleg az.
De egy iskolaigazgató is az. Tehát én elhatároztam, nekem 2028-ig tartott volna az iskolaigazgatói kinevezésem, én elhatároztam, hogy semmiképpen nem pályázok már az utolsó 5 évre, pedig nagyon szépen jön neki naptár szerint, pont amikor betöltöm a 65 éves öregségét, akkor járna le az 5 éves ciklus,
hogy jaj, mondják, de jó, kerek történet, milyen nyugalom.
Hawaii. Nem, éppen ezért még komolyan vettem azt, amit egyrészt, amit pszichológiából is azért több egyetemen volt szerencsém tanulni, meg azt is, amit ez a professzorom mondott a vezetőképzőn, hogy igen, mert így is túl sokat lettem volna, hát akkor már 16 évet, így is voltam 14 évig majdnem. Tehát igen, tudni kell befejezni, és tudni kell váltani, és minden intézménynek, és legyen az egy ország, egy párt, egy iskola, teljesen mindegy, minden intézménynek jót tesz, hogyha van vérfrissítés a vezérkarban bizonyos időnként. Természetesen fusson ki egy program, valósuljanak meg szép dolgok, és utána pedig félre kell állni. Tehát ezért én azt mindenképpen üdvözöltem, és nagyon egyetértettem azzal, hogy két ciklusban legyen meghatározva mondjuk a miniszterelnöki pozíció.
Amikor ön úgy döntött, hogy váltani fog, mert hogy az iskola igazgatóságból ennyi elég volt, miért éppen a politika felé fordult?
Én nem azért hagytam abba az iskola igazgatóságot, mert elegem volt belőle, hiszen mondtam,
lehet,
hogy 28-ig...
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, úgy gondolta, hogy nem lenne célszerű folytatni az iskola igazgatóságot.
Így van. Volt is már egy, van is egy utódom, aki végül is át is vette az intézményt, aki az iskoláját, a közoktatási, köznevelési végzettséget meg is szerezte közben, csak ez most korábbra jött. Nem terveztem én, hogy ez most megtörténik, mondom, én 28-ig gondolkodtam, az volt bennem, hogy utána van még 5 évem a nyugdíj, ilyen részmunkaidőben szépen levezetek, tanítgatok, és az marha jó lesz, és már nem szakadok meg. A nyilvánosság már eléggé terhes volt számomra, tehát fúvos karnagyként is, iskolai igazgatóként mindig beszédeket mondani, kiállni, 100 emberek elé vezényelni, vonulni, nyilatkozni, nem tudom én. Tehát úgy éreztem, hogy most már jött az idő, hogy kicsit hátrébb vonuljak.
Kis paradicsomokat hát, tenyészteni a
kertbe. Hát majdnem, hogy. Na, ezt így éreztem még október 31-én is, talán még november 1-én is, és akkor gyökerestől felfordult az életem. Hát most jó beletaláltam. Tehát ha nekem valaki azt mondja annak idején, hogy én a TikTokra egyáltalán regisztrálok, nem, hogy videókat töltök föl, akkor kiröhögöm, hát nem viccelj, már hagyjuk ezt az egészet. Én Facebookra is az utolsók között regisztráltam annak idején, mert csak ott tudtunk kommunikálni a fúvó zenekar tagjaival. Most a fiatalok nem nagyon használják a Facebookot, de akkor ez volt az elsődleges felület. Hát most meg itt jelennek meg a posztok sorozatban, és hát enyhén szóval reflektorfénybe kerültem. Én tényleg nem erre készültem, de egy olyan, hát mondjuk azt, hogy tényleg egy olyan megtisztelő helyzetbe kerültem, hogy erre nem kívántam nemet mondani.
Hát felkérték gyakorlatilag.
Tulajdonképpen én felajánlottam a háttérben a segítségemet, oktatási területen, mert onnan van a legtöbb tapasztalatom. Nem tudtam, hogy a Tiszánál milyen szinten áll az előkészítése az oktatási programnak, egyebeknek. Ugye én azért az iskola, azok közoktatás minden szintjén tanítottam, tanfelügyelő, pedagógus minősítési szakértő voltam egyebek, tehát tényleg elég, úgy gondolom, hogy elég sokrétű rálátásom van a rendszerre. És egy ismerősöm beajánlott engem, egy volt tanítványom, fölhívta a vezetés figyelmét, hogy van itt egy ilyen ember, aki esetleg hasznára lehet a közösségnek, és akkor ezután kértek egy szakmai életrajzot, majd néhány nap múlva már Magyar Péternél találtam magam. Tehát igazából kiderül számomra, hogy nem feltétlenül oktatási szakemberre van szükségük, hanem jelöltre, vagy jelöltre.
Politikus.
És Szombathely térségében, hát volt durván 48 órám, hogy ezt így nagyjából eldöntsem meg a családdal megbeszéljem. Én tényleg nem készültem erre. Tehát ez így megtalált ez a feladat, de ez olyan szinten volt számomra megtisztelő, hogy egy ilyen bizalmat szavaztak nekem, és olyan szinten nyomasztott már engem ez a rendszer, amiben éltünk, hogy azt gondoltam, ez a kettő így szépen most így összefonódott, és valamit tennem kell ennyi év után.
Ugye egy nagyon érdekes korszak után lett ön Szombathely országgyűlési képviselője. Tulajdonképpen itt talán 16 évig Hende Csaba neve nyomta rá a bélyegét a város és a megye politikai életére is. Ugye Hende Csaba utódját keresték, aki most jelenleg alkotmánybíróként dolgozik éppen, és nagyon nehéz és bonyolult helyzet volt, hogy vajon sikerül-e a Fidesztől visszaszerezni ezt a várost, és kinek sikerül visszaszerezni, és hogy milyen helyzetbe kerül, és milyen világ várja majd azt az embert, aki a Szombathelyes térségének országgyűlési képviselője lesz. Mondhatnánk azt, hogy nagy harcnak tűnt, de a végén mégsem.
Hát örüljünk neki, hogy így alakult, tehát mind országosan, mind itt helyben.
Így van. Akkor nézzük meg, hogy mi minden történt azóta. Tehát úgy került bele a politikába, hogy tulajdonképpen két hete volt arra, hogy döntsön. A politikát belülről annyira működését annyira nem ismerte, bár iskola igazgatóként azért beleláthatott a rendszer és a nagy rendszerek működésébe, mert kénytelen volt látni, hogy mi hogy működik. És hirtelen ott találta magát a parlament padsoraiba. Mit adott ez a dolog önnek? Mi volt az, ami abszolút meglepetést okozott így kívülállóként, és azt gondolta volna, hogy hát ez a politikusi élet, hát ez, és mi volt az, amire azt mondta, hogy hát igen, igen, nagyon jól tettem, hogy én akkor igent mondtam.
Ha visszagondolok, akkor nem állt tőlem távol a politika. Tehát, ahogy említette is főszerkesztő asszony, 14 évig én iskolaigazgató voltam. Az egy politikai tevékenység. Emberekkel tárgyalok, lobbizok, képviselek. Azon kívül ugye nekem azért a végzettségeim többsége az társadalomtudományi területről való. Tehát történelemtanári végzettségem, történelemtanári mesterdiplomám van, ember és társadalom műveltség területi mesterdiplomám. Tehát ezek olyan dolgok, amik azt, hogy mondjam, amik azzal járnak, hogy azért van némi rálátásom a társadalmi folyamatokra, állampolgári ismereteket, történelmet is tanítok régóta, meg azért a közoktatás vezetői, köznevelési mestervezetői végzettségek, ezek mind ez a rendszerhez kötődnek. Tehát én tudtam, hogy mit várok a politikától, tehát az ember nyomják, hát újságíróként is, hát újságíróként nyilván kulturális és közéleti területen is, tehát azért volt nekem annyi tapasztalatom, hogy nem lepett meg ez a dolog. Az is bejött, amit sejtettem, hogy ugyanaz lesz, mint 1990-ben volt a rendszerváltáskor. Akkor főiskolás voltam még Szombathelyen, de már felnőttként végignéztem azt, hogy akár volt tanáraink is, akik korábban szorosan kötöttek a Magyar Szocialista Munkáspárthoz, és agitáltak fiatalokat minket, hogy csatlakozzunk, hogy egy-két hét alatt hogyan álltak neki rózsafüzért morzsolgatni a nagy templom első padsoraiban. És tudtam, hogy ugyanez lesz. Olyanok jönnek most, hogy már mi 5 éve tiszások voltunk, akiről mindenki tudja, hogy mindig is Fidesz szimpatizáns volt, de most hirtelen így átkeresztelkedtek. Én ezzel megmondom őszintén, hogy most solygok magamban, és sajnos nagyon-nagyon igaz az a már közhelyszerű mondás, hogy a történelmi megismétli önmagát. Igen, sajnos vagy nem sajnos, periódusonként ugyanazok a folyamatok játszódnak le a történelemben, egyetemes szinten is, magyar történelem szintjén is, megszületnek pártok, közösségek, felerősödnek, aztán összeomlanak rendszerek, és így tovább forradalmak ugyanazokkal a célokkal, tehát ez egy nagyon körforgás. Most megismétlődött ugyanez, és az erősebbhez húzást ugyanúgy látjuk, mint akkor az eltávolodást a Kádár rendszertől. Nem ez volt a kérdése egyébként.
De amit mondott, nagyon érdekes, mert magánemberként szintén látjuk, és ez néha dühítő is, meg kell, hogy mondja az ember, hogy hirtelen olyan hősök bukkannak elő semmiből, akiről soha nem gondoltam volna, hogy hős, őszintén meglepődök rajta, sőt azt gondoltam volna, hogy egyáltalán nem hős, hanem ott tett keresztbe a dolgoknak, ahol csak lehetett. Önök hogy tudják ezt kiszűrni? Tehát nyilvánvaló, hogy nagyon sokan jelentkeznek, akár önhöz, akár az országos vezetéshez, mind felajánlják a szolgálataikat. Nem lehet mindenkit ismerni, nem lehet mindenkiről tudni. Tehát itt hogy próbálják ezeket a... az embereket átlátni, megtudni?
Tehát ketté kell szedni a fideszeseket. Vannak azok, akik teljesen normálisan hittek abba a pártba, hittek a rendszerbe, támogatták, szavaztak rá, semmi probléma nincs. El kell különíteni azoktól, akik adott esetben bűncselekményeket követtek el az államnak a rovására. Tehát aki nem lopott, nem végzett államellenes cselekedetet, az teljesen mindegy, hogy milyen pártnak a pártra szimpatizált, a szakmáját rendesen végezte, vagy a hivatását, az nyilvánvaló, hogy ugyanúgy végezheti tovább. Tehát nincsenek is, nagyon hangsúlyosan mondom, hogy itt nem lesznek megbélyegezve emberek azért, mert kire szavazott, vagy kire nem szavazott. Köszönjük szépen, ezt végigéltük az Orbán rendszerben. Engem is csuklóztattak bőven a múltkori parlamenti beszédemben, hoztam is néhány példát a sok közül, csak azért, mert én nem álltam be a sorba, és én nem voltam fideszes. Csodálkozom is egyáltalán, hogy lehettem igazgató ilyen sokáig, de ilyen kompromisszumokkal.
Konkrét fenyegetéseket említett
volt abban minden, de olyan is volt, hogy a saját főnökömet fenyegették meg a minisztériumból, miattam. Tehát, hogy egészen elképesztő volt ez a rendszer a félelemre épült, és a megfélemlítésre épült az Orbán rendszer. Ezt nem én találtam ki, hanem most olvastam olyan Tótum Faktumtól, aki bent volt a NER-ben, nagyon fontos pozícióban, és tényleg így volt, és én is ezt láttam, amit láttam belőle. Mi egy pontosan más világot akarunk. Attól, hogy valaki Fidesz szavazó, vagy Mi Hazánk, vagy Jobbik, vagy nem tudom én micsoda, vagy szociáldemokrata, vagy bármi, attól ugyanolyan értékes ember a társadalomban is, ugyanolyan jó ember, meg jó ember lehet, mint ha valaki éppen most a Tiszára szavazott. Tehát ez alapján nem teszünk mi különbséget az emberek között. Természetesen, hogyha valaki milyen be volt ágyazódva a Fidesz rendszerbe, kiszolgálta azt, adott esetben kártékonyan működött, nyilván vezetői pozícióban, ebben az új struktúrában nem maradhat, mert hiszen akkor a rendszerváltást nem tudjuk véghez vinni.
Ez két részre is osztható, ha így vesszük. Egyrészt, ha van egy dolgozó valahol, mondjuk akár egy pedagógus, aki akármelyik párt tagja volt, vagy tagja jelenleg is, és a munkáját jól végzi, akkor teljesen mindegy, hogy kire szavazott, melyik párt tagja volt.
Ez egy iskolában nem is lehet beszédtéma.
Így van. Másrészt pedig, miért van az, hogy ennek ellenére a közhangulat és a közbeszéd mégsem csitult le, hanem azt érzi az ember, hogy egyfajta módon ez az egymás bántása, nagyon erős beszólogatások, nagyon erős Facebook kommentek, ez így tovább gördült, tovább gördítette önmagát, és nem láttunk egy lecsillapodást, egy ájt, és akkor most egy kicsit nyugodtabban, higgadtabban, egymást jobban megbecsülve kezdjük újra.
Olyan mérgezése történt a társadalomnak az elmúlt évtizedekben, amit nem lehet egyik napról a másikra helyrehozni. Tehát a társadalom ketté szakítottságát én személy szerint onnan datálom, amikor 2002-es választásoknál kisajátították a kokárdát. Én erre határozottan emlékszem ilyen helyzetekre, hogy hazafutott egy Fidesz szimpatizáns, mert nem volt rajta a kokárda, nem március 15-én, hanem egy bármilyen rendezvényen, és tényleg én is azok közé tartoztam, akinek utána olyan a rossz érzés volt fölvenni március 15-én a kokárdát, mert most akkor ne higgyék azt, hogy én fideszes vagyok. És innen kezdve ez csak fokozódott, és nem állítom, hogy csak a Fidesz volt ebben bűnös, tehát azért a Tisza vezetése is sokszor megfogalmazza, hogy a Gyurcsány Fidesz érát vagy rendszert akarjuk lebontani, tehát azért ez a kettő egymásból élt, nem véletlen, hogy például az ügynökaktáknak a feltárása valahogyan egyiknek sem volt érdeke. Tehát az
de állítólag most ősszel az ügynökakták napvilágra kerül.
Igen, mert ennek eljött az ideje így 30 év, nem tudom én hány év késéssel, tehát ez is mutatja, hogy összekacsintott és egymásból élt ez a két oldal. És szóval visszatérve, tehát legalább 2002-től megkezdődött a társadalom szétosztása, és nagyon durva propaganda volt, ami miatt aztán tényleg egy nagyon feszült hangulat alakult ki minden választások idejére, vagy minden választás idejére. Ezt nem lehet megszüntetni egyik pillanatra a másikra. Én azt gondolom, hogy hosszú évek kellenek, amíg ez lenyugszik, és biztos, hogy a mi oldalunkról is vannak sértődések, tehát vannak olyanok, akik annyit kaptak az előző rendszertől, hogy ez a feszültség még bennük is munkálkodik. Abban is biztos vagyok, hogy ez lecsillapodik idővel mindenkinél, de már most azt lehet látni, sokan mondják, hogy más kimenni az utcára, más a lelkülete az országnak. Budapesten is hallom, Szombathelyen is, hogy egészen más felébredő, nem kell félni attól, hogy most a hatalom itt leigáz valakit. Tehát, hogy szabadon beszélhetünk, szabadon járhatunk, kelhetünk, és ez egy olyan fajta rácsodálkozása az embereknek, főleg a fiataloknak, akik még nem éltek demokráciában, ami tényleg a 90-es évek légkörére, 89-90-es évek légkörére emlékeztet, amikor olyan jó, olyan szabadon levegőt lehetett venni, el lehetett mondani a dolgokat, amikor plurális volt a demokrácia, amikor újságírás működött, számos sajtó megjelent, és azok, akik most ránk szavaztak, sokan fiatalok, azok még nem élték meg felnőttként azt, hogy milyen lehet egy demokrácia, és az ő arcukon látom leginkább ezt a felszabadultság érzést.
A parlamentbe egyébként eljutottak odáig, hogy legalább Vas megyei képviselők, akik bejutottak, gratuláltak egymásnak, vagy beszélnek egymásnak?
Hát mi nagyon jobban vagyunk a Tiszás képviselők mindenképpen. Tehát,
ugye Strompova Viktória, Horváth Nádor Zsolt.
Így van, tehát mi több helyre közösen is járunk, akár tárgyalni, egyeztettünk, hát számos ponton kapcsolódik a mi történetünk, azért nem akkora Vas megye, hogy ne legyenek összefüggések. Ha csak az Asbestet nézem, hát ez ugyanúgy probléma az Őrségben, mint Kőszegen, Viktóriáiknál, vagy éppen nálunk Szombathelyen. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Én azt gondolom, hogy nagyon tehetséges politikusokról van, beszélünk a Viktória esetében, és Nándor Zsolt esetében is. És azt is látom, vagy gondolom, hogy így összefogva bizonyos területeken jobban tudunk a térségért lobbizni, és rajtunk kívül is van még egyébként szombathelyi kötődésű képviselő, Tóth Norbert és egy fiatalember a párt vezetéséhez közel áll, sok fontos feladatot bíznak rá. Ő is szívesen közreműködik és tesz a városért, hogyha teheti. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy az összefogás az mindenképpen fontos.
És a másik oldal van még két Vas megyei képviselő.
Ugye Ág Péter esetében láttuk, hogy milyen elképesztő választási csalás történt a körzetben, és tényleg bebizonyosodott az, hogy ezzel az orosz típusú csalással mandátumot lehet szerezni.
Tehát az Áll Magyar Péter esetében.
Az Áll Magyar Péter gondol. Indításával pont azt az 1000, vagy nem is tudom, 1200 mennyi szavazatot vittek el, ami kellett volna, és hát ez
az úgy egyébként hogy áll? Ön tud erről valamit, hogy folyik itt, lezárult, vagy folyik itt még
én
valami?
Én úgy tudom, hogy feljelentés ment ez ügyben, aztán, hogy ez valamikor majd lezárul, másfél év, két év, hogy hogyan megy, ezt nem tudom, vagy ebből lesz-e valami, de ez olyan erkölcsi bukta volt Ág Péternek, ami miatt, hát mondhatom, hogy élvezi az egész Tisza közösségének a kiközösítését. Tehát az, hogy vele szóba állna bárki, és én annak még nem voltam tanúja. Nyilván V. Német Zsolt helyzete azért más, már 8. ciklusát tölti képviselőként, ami mindenképpen egy megsüvegelendő teljesítmény, még akkor is, hogyha nem egy azonos platformon vagyunk. Bízom benne, hogy lesznek olyan ügyek, amikor adott esetben együtt tudunk működni, mert nem a párt vagy a közösség színei számítanak, hanem a térségnek a fontos céljai.
Egyébként érdekes lehet nézni, hogy ott ülnek a parlament padsoraiba, és akkor önökkel szemben micsoda változások történnek egyik napra a másik, egyik napról a másikra. Hol kiesik egy képviselő, mert úgy gondolja, hogy befejezi politikai karrierjét, és egy ázsiai cégnél folytatja tovább, mint a külügyminiszter, hogy hol a frakció vezető személye változik, hol nem jönnek be, hol. Tehát milyen érzés ezt így?
Nekem egy nagyon felemelő érzés személyesen, akkor, amikor van erre időm gondolni. Tehát még azt se fogtuk föl, hogy hova kerültünk. De tényleg én közelülök a fideszes padsorokhoz, aminek örülök, mert úgy közelebbről látom a reakciókat, és kíváncsi is vagyok rájuk. Én viccesen mondtam a frakciónak, vagy a Nyugat-Dunántúli képviselőknek, írtam egyszer, hogy engem nyugodtan oda tehetnek a Fidesz közelébe, mert most szereztem munkai mentálhigién és szakember végzettséget a Semmelweis Egyetemen, és friss az élmény, februárban kaptam meg a diplomámat, hogy én ott elbeszélgetek velük, hogy
milyen finom megalázás van ebben a mondatban, igen?
Jó, tehát biztos, hogy nincs egy könnyű helyzetben, biztos, hogy nehéz lehet nekik feldolgozni már magát azt a szituációt is, hogy ennyire összezsugorodott ez a párt, és tényleg nem akarok gúnyolódni, vagy kárőrvenni, de most ők vannak ebben a helyzetben. Hát hány olyan választás volt, amikor ez az óriási csalódottság, ez meg éppen azokat érintette személyesen, akik most adott esetben a Tiszában látták az ország felvirágoztatását. Visszautalok a történelmi tapasztalatokra, tanulmányokra. Mikor is alakult a Fidesz? 88-ban, ugye? Most mennyi van? 26. Hány év az? 40. Ennél hosszabb ideig pártok nem nagyon szoktak létezni a történelemben. Tehát 20-30 év után minden párt megszűnik, feloszlik. Most látjuk, naponta látjuk annak a jelét, hogy hogyan erodálódik a Fidesz. Nagyon meg lennék lepődve, hogyha 4 év múlva Fidesz színekben bárki is indulna országgyűlési választásokon. Majd lesznek utódpártok, meg más politikai tevékenységek. Eljött az idő. Nekik most végük lesz, ezt látjuk, ezt a folyamatot. És hát nyilván ez majd elkövetkezik a Tiszával is valamikor majd, jó sokára remélem, mert ez a rendje, ez a történelmi körforgás, amiről beszélek. Olyan nincs, hogy megalakul egy párt 1905-ben, és akkor 2025-ben még képviselőket indít.
Szóval közvetlenül szem és fül tanulja annak, ahogy ezt egymás között is játsszák és élik meg a Fidesz frakció tagjai. Maga ez is nagyon érdekes dolog lehet. Egy pillanatra visszatérve a felelősség kérdésére. Ugye az embereknek az egyik legfontosabb vágya vagy kérése az volt, hogy a dolgoknak legyen következménye. Ez ne legyen egy következmények nélküli ország. Hogy bizonyos emberektől a hatalmas közpénzen felhalmozott vagyonokat, vagy a lopásból szerzett vagyonokat vegyék el, hogy kapjanak büntetéseket, hogy az ország szerezze vissza a működésére ezeket a pénzeket, mert nagyon hiányzik. Hol tartanak ebben a folyamatban? Mert ugye látjuk azt, hogy igen, vannak olyan emberek, akiket már letartóztattak, akár börtönbe is kerültek, de azt látjuk, hogy az igazi nagy emberek, hogy mit csinálnak, mi van velük, nem tudni, hol van egy Mészáros Lőrinc, tudjuk, Orbán Viktor elméletileg VB meccsen van, hol van egy Lázár János, hol tartózkodik éppen Matolcsi, tehát hogy vannak önök ezzel? Beszéltek-e erről a frakcióba, hogy minek, mikor jön el az ideje, mit, mennyi idő alatt lehet elkészíteni, tehát mit tud mondani azoknak az embereknek, akik ezek esetleg türelmetlenek, és azt mondják, hogy már miért nem, már miért nem, már miért nem?
Na hát először is most mondott neveket, politikusok neveit.
Igen.
Az ártatlanság vélelme megilleti őket. Nem tudjuk, hogy ők beletartoznak a bűnözői körbe. De amit említett, hogy felméri, hogy mi az elvárása a szavazóknak, a választóknak, az megerősített egy közelmúltbeli felmérés is. Nem az egyik legnagyobb elvárása a szavazóknak, hanem a legnagyobb. Tehát még az egészségügyi helyzet javítását is megelőzi az, hogy legyen elszámoltatás, vagyonvisszaszerzés és a bűnösöknek a börtönbe juttatása. Na most mit tehet a Tisza? Nyilván mi nem vagyunk bíróság, nem vagyunk rendőrség, nem vagyunk ügyészség. Egyszerűen olyan jogszabályokat hozni, aminek a keretei közül ezek a szervezetek tudnak szabadon működni. Mert az Orbán rendszerben nagyon erős nyomás nehezedett, akár a rendőrségre, akár a bíróságra. Tudunk olyan esetekről, nem egyről, nem kettőről, amikor föntről leállítottak rendőrségi nyomozásokat. Már a kampány idején megkerestek engem is, de máskor is magas rangú rendőri vezetők beszámoltak ezekről, azóta meg még inkább.
Meg ugye hány olyan esetet hallhattunk, hogy bizonyos embereket az APEC-nak nem szabadott.
Így van, akkor láttuk az ügyészség főnöke gyakorlatilag, hogyan a főügyész hogyan tusolt el, állította le az ügyeket. Nem volt ez nehéz technikailag kivitelezni a rendőrségen sem. Elég volt hozzá egy bizonyos beosztású tiszt, aki azt mondta, hogy ennyi volt, és nem lehetett tovább nyomozni. És nekünk nincsen semmi dolgunk ezzel, hanem annyi, hogy szabadon kell hagyni ezeket a szervezeteket dolgozni, végezzék a munkájukat, És természetesen, hogyha azt találjuk, hogy valahol gyanúja van bűncselekménynek, már pedig most naponta esnek ki a szekrényből olyan iratok, sok mindent ledaráltak, de miniszterek, Tisza miniszterei nyilatkozzák sorban, hogy milyen megdöbbentő dolgokat találnak, akkor viszont nyilván a részünkről is fontos, hogy a feljelentések megtörténjenek, de ezt akárki megteheti a civil szférából is, és persze átfutási ideje van annak, hogy valakit elítéljenek, tehát ezt látja a lakosság is nyilván, hogy egy hét alatt még senkit nem ítéltek el, nem egy háborús statárium helyzet, de azt is láthatják, hogy azért egyre több emberen kattant már a bilincs, egyre több embert, akár polgármestert, ezt-azt tartóztattak le már, vagy bűnügyi felügyelet alá, vagy nem tudom, ezeket a szakszavakat helyeztek olyan embereket, akik vélhetően valami bűncselekménynek a részesei voltak. Tehát azért a folyamat szerintem elindul, és biztos vagyok benne, hogy jó sok év alatt, de ha nem is mindenki, de a lehető legtöbb bűnöző azért a megfelelő helyre kerül.
Szóval, ha jól értettem, és egyszerűen próbálom lefordítani, nem a politikusok dolga az ítélkezés, a politikusok dolga, hogy olyan szervezeteket teremtsenek, akik nyugodtan tudják végezni ezt a feladatot, ami a feladatuk.
Mindenféle erkölcsileg ítélkezhetünk
felett. És megfelelő információval kell ellátni ezeket a szervezeteket, és az ő dolguk, és akkor ennek van egy ideje, amíg ezeknek szabályosan végig kell futniuk.
Hát persze. Hát egy demokrácia így működik.
Senki ne számítson arra, hogy máról holnapra azonnal ezek az ügyek megoldódnak. Azt mondta nekem, hogy érdekes volt ez a felmérés, mert még az egészségügy helyzeténél is előbbre helyezik a felelősségre vonás kérdését.
A korrupció felszámolását, igen.
Hát mondjuk...
Ez így össze, tehát korrupció felszámolása és a bűnözőknek a felelősségre vonása.
Mondjuk elég előkelő korrupciós listán is volt Magyarország ebből a szempontból, tehát a legkorruptabb országok közé tartozott. De ha már az egészségügyet említette, ugye az utóbbi időben, hogy milyen ügyeket vállal fel, az egyik ilyen ugye az egészségügy egyértelműen. Ugye nemrég pattant ki egy botrány a Markusovszki kórház kapcsán, de azt hiszem sok magyar kórházra ban történhetne ilyen, vagy sok példát mondhatnánk, hogy egy betegnek az ellátása az nagyon szégyenletes körülmények között történt. Erre ő reagált, észrevette, azt hiszem, hogy föl is állt egy bizottság ennek a vizsgálatára, sőt, mintha fel is szólította volna az embereket, hogy aki ilyen ügyekről tud, az lépjen kapcsolatba önnel.
Ez egy olyan súlyú történet volt, ami megjelent a közösségi oldalon, hogy ezt tényleg úgy gondolom, hogy képviselőként nem hagyhattam szó nélkül, hiszen nekem a dolgom az, hogy a térség lakosságáért vagy az ellátásáért kiálljak, vagy legalábbis utána járjak, hogy mi történik. Írtam levelet a kórház főigazgatójának, kértem nyilván, hogy intézkedjenek, vizsgálják ki az ügyet. Egyébként már egy országos szerv is elvárja ezt a kórháztól. Várjuk az információkat, de nagyon fontosnak érzem hangsúlyozni, hogy ne csúszson félre ez a történet. Tehát ez nem egyfajta személyes támadás akár a kórház vezérkara ellen, főleg nem a nővérek, meg az orvosok, meg a szakszemélyzet ellen. És csak arról van szó, hogy fel kell tárni, hogy tényleg volt-e alapja ennek, hát ezt tudjuk már, hogy volt alapja ennek a panasznak, és ez mennyire rendszer szintű. Már csak azért is, mert ugye most van már egészségügyi minisztérium, és elszánt abban a Tisza kormány, hogy az egészségügyet feljavítja, és normális pályára helyezi, ami persze egy hosszú folyamat lesz. Ehhez látnunk kell, tudnunk kell azt, hogy hol vannak a legnagyobb problémák. Milyen strukturális problémák vannak, vagy milyen visszatérő problémák vannak, és ezért is fordultam a választópolgárokhoz, kértem őket, hogy írják meg a történeteiket, hogyha van ilyen, és két nap alatt olyan 50.
Pont azt arra gondoltam, hogy kaphatott
jönnek
néhányat.
Folyamatosan jönnek a rapli-robert-kukac-magyar-tisza.hu címem, de ugye ez a közösség által elérhető, vagy nyilvános e-mail címem. És most már elkezdtük katalogizálni ezeket a történeteket. Nyilván ezek között lehet olyan, ami nem annyira megalapozott, inkább érzelmi alapú, de azért ha azt látjuk, hogy valamilyen osztályhoz nagyon sok panasz fut be, vagy valamilyen típusú problémával kapcsolatban, akkor annak már jelzés értéke van, hogy ott tenni valója van. Akár a kórház vezetésének, akár a szaktárcának, mert hiszen itt nem csak a Markuszowski kórházról van szó, hát ez a panasz, ez most konkrétan a Szombathelyi kórházzal kapcsolatos, de nyilvánvaló, hogy Veszprémtől Győrön át akármelyik kórházban is előállhatnak ilyen esetek. Tehát mi azt látjuk, hogy mennyire túlterhelt a szakápolói személyzet, hogy milyen óriási humán erőforrás hiány van a kórházakban, hogy mennyit kell túlórázni, éjszakázni. Tehát a leghumánusabb hozzáállás mellett is nyilván föléphetnek hiányosságok, az ott dolgozók is emberből vannak, tehát ez a vizsgálat, ez nem ő ellenük irányul, csak mi azt szeretnénk, hogy jobb legyen az egészségügyi ellátás, hogy ilyen ne fordulhasson elő a jövőbe, és ezért kell, hogy ezekre reagáljunk.
Hogy látja ön a Markuszowski kórház helyzetét a többi megyei kórházhoz képest? Mennyire van rossz helyzetben? Vagy mennyire van jobb helyzetben?
Én nem vagyok egészségügyi szakember, de ugye fölvetődött az, hogy regionális szuperkórházakat kívánnak Magyarországon létrehozni, ahol aztán az ellátás csúcsa lesz. Én nagyon örülnék, hogyha oda eljutnánk, hogy a Szombathelyi Markuszowski kórház lenne itt ennek a régiónak a szuperkórháza.
Én egyelőre a Markuszowskit nem láttam a listában, mintha Pécs és Győr szerepelt volna.
Én hadd szurkoljak a Markuszowskinak.
Akkor ez hogy, még ahogy, nem eldöntött?
Nem tudom, hol áll ez a folyamat, mondom, erre nincsen rálátásom. A köztudatban bent van ez a szuperkórház dolog. Én nagyon örülnék lokálpatriótaként, hogyha a mi kórházunk is egy szuperkórház lehetne.
Ebben teljesen egyetértünk.
Sok mindennek, tehát rajtam nem fog múlni, csak tényleg legyenek olyanok a feltételek. Főigazgató úrral is volt egy beszélgetésünk néhány hét ezelőtt a kórházban, elmondta, hogy milyen elképzeléseik vannak komoly innovációkban is, osztrák-magyar együttműködésekben is részt kívánnak venni, és azt is elmondta őszintén, hogy melyik az az osztály, ami az átlagnál vagy a kívánnál gyengébben működik a kórházon belül. Tehát van tennivaló, meglátjuk, hogy hova fut ki a dolog.
És nyilvánvaló, az is jobb, ha elmondjuk, hogy ez sem egy-két hónapos dolog, gondolom.
Hát ez még semmiképpen.
És akkor rá is térhetünk ugye a harmadik nagy dologra. Hú, még kettő legalább van. Az egyik, ha már említette, hogy a kórházügy, és aztán úgy érintőlegesen megemlítettük az aszbeszt ügyet. Ugye ez Szombathelyen, illetve Szombathely környékén pattant ki, aztán nagyon sok részét érintette Magyarországnak. Úgy tudom, hogy most született egy kormánydöntés ez ügyben. Hogy állunk most éppen ezzel a dologgal?
Nagyon türelmetlen volt a lakosság, és ez érthető is az ott élők szempontjából. Azért az tényleg egy drámai helyzet, hogy a gyerekeket a nyári szünetre a nagyszülőkhöz kell kimenekíteni, meg nem lehet a kisgyereket kiengedni az utcára, meg félnek a lakó. Tehát ez egy rettenetes helyzet. Visszamennék oda, hogy ez január utolsó napjaiban köztudottá vált az első felmérések. Tehát a kormányhivatal és a Fidesz kormány gyakorlatilag 4 hónapig tudott arról, hogy milyen helyzet van akár az Oradi Platón, és semmit, de semmit nem intézkedtek. Április 12-én volt az eredményváró választásokon, és 13-án 11 órakor már hívott Szombathely polgármester, hogy nagy baj van. Valahogyan érdekes mód pont a választásokkor került nagyobb nyilvánosság elé, hogy na most akkor milyen mérési eredmények vannak, és hogy konkrétan az Oradi Platón mi a helyzet. Ugye a beszélgetés elején említette, hogy lassan már 100 napja vagyok. Hát nem, mert ugye csak május 9-én volt az eskütétel és a beiktatás, de április 13-án már el kellett kezdeni a munkát, hiszen mindenki már a megválasztott új kormánytól, képviselőtől is várta azt, hogy valami intézkedés történjen, noha még nem voltunk beiktatva. Május 10-valahányadikáig még hivatalosan a Fidesz kormány vezette az országot, de mint mondtam, semmit nem tettek ez ügyben. Tehát ott 4 hónap elúszott. Most ahhoz képest a Tisza kormány 2 hónapja van pozícióban, és most jött egy határozott döntés, de nem a semmiből, hanem több hetes előkészítés után, tehát bevonva a Magyar Tudományos Akadémia szakembereit, szakmaközi, tárcaközi egyeztetések voltak, Ausztriával is volt már nemzetközi konzultáció ezügyben. A környezetvédőket, a Greenpeace véleményét és így tovább figyelembe véve került olyan megoldás csomag a kormány elé, ami nyilván alaposan el kell gondolkodni, számos szempontot figyelembe venni. Most jött el a döntésnek az ideje. Nagyon örülök, hogy tegnap ez a bejelentés megtörtént a sajtótájékoztatón, illetve Magyar Péter miniszterelnök úr részéről. Ezt várták az olajdiak is, akikkel magam is tartom a kapcsolatot, hiszen a fogadóráimra is jönnek, az olajdiak a plató képviselőivel is napi kapcsolatban vagyok, egyeztetjük a problémákat. Eddig is közvetítettem az ő kéréseiket, javaslataikat, mind a minisztérium felé, mind a szombathelyi önkormányzat felé, hogyha éppen nekik szólt. Én képviselőként ezt tehettem, és akár személyesen, akár írásban én folyamatosan lobbiztam azért, hogy mielőbb megoldás szülessen, kiemelten az olajdi plató érdekében, mert igaz, hogy van egy rakás játszótér, meg parkoló, meg útpatka, ahol aszbesztes kő van, de bárki eldöntheti, hogy abba a parkolóba bejár-e kocsival, vagy nem jár be kocsival, vagy arra a játszótérre, ha éppen nincs lezárva, kiviszi a gyerekét, vagy nem viszi ki a gyerekét, de akik ott élnek fizikailag, azok nem dönthetik el, hogy kinyitják az ajtót, akkor mivel találkoznak, mivel nem. Tehát ezért kellett az olajdi platót kiemelten kezelni az összes többiből, és ezért örülök annak, hogy ezt a kormány megtette. És ez, feltételezem, ez nem azt jelenti, hogy akkor a többi területre nem lesz majd valamilyen technológiai megoldás, mert többféle megoldás is szóba jöhet a porzásnak a megakadályozására, de az, hogy az olajdi platóról most eltávolítják a követ, és ez
gyakorlatilag felszedik, és
felszedik az egészet, ez én azt gondolom, vagyis hogy úgy tudom az olajdiak visszajelzéseiből is, hogy ez számukra a legmegnyugtatóbb megoldás, a környezetvédők számára is az egyetlen végleges és jó megoldás, vagy eljárás. Az más kérdés persze, hogy ez óriási munkával fog járni, ezt nagyon óvatosan kell majd lebonyolítani, hogy a szekunder porzás ne okozzon még nagyobb problémát. Óriási türelem kell majd a lakosságtól, tehát milyen időzítés, milyen módon, tehát itt azért ebből a szempontból félelme is van az olajdiaknak, hogy ez most akkor mikor kezdődik, hogyan bonyolódik le, de a lényeg az, hogy eljutottunk oda, hogy megvan a döntés, és miniszterelnök úr azt nyilatkozta, hogy néhány nap múlva, egy-két héten belül elkezdődik a kőzet elhordása, és megkezdődtek az egyeztetések szombathelyi önkormányzattal és a minisztérium között is, úgyhogy sinem van a dolog.
Tehát először elkezdődik a körzet elhordása, és gondolom utána pedig elkezdődik egy útépítés.
Feltételezem, de ilyen részletekig most még a kormányinfon nem volt erről szó, de nyilván, hogy megközelítőnek kell lenni a házaknak.
És ha még nagyon gyorsak is, akkor is itt is egy éves intervallum.
Ezt nem tudom megmondani. Tehát ez tényleg szakmai kérdés. Kiknek a bevonásával, milyen apparátus van, milyen technikai eszközök állnak rendelkezésre, hova lehet szállítani a köveket. Tehát itt nagyon sok mindent kell egyeztetni, de ez megkezdődött.
Az, amit ön mondott, az a legvalószínűbb, hogy mindenki számára ez a legmegnyugtatóbb.
Igen, én azt gondolom, hogy az olajdiak számára is erről van információm, mert ez hosszú távú. Nem lesz olyan probléma, hogyha 10 év múlva egy vezeték vagy egy csőtörés van, föl kell nyitni az utat, vagy elhasználódik az út, vagy a burkolat széthullik, kiszárad, kirepedezik, akkor az aszbeszt jön föl. Tehát ez az egyetlen olyan módszer, ami véglegesen megszünteti ezt a kárt.
Mielőtt kifutnánk az időből, azért beszéljünk két olyan bizottságról is, ahol ön dolgozik. Ugye két bizottságban is szerepet kapott a parlamentbe, mind a kettő némiképp kötődik a kultúrához és az oktatáshoz, amivel ön foglalkozott, ugye az egyik a kulturális, vagyis a művelődési bizottság, a másik pedig az oktatási bizottság, ahol tag. Ha pár mondatot mondana arról, hogy ez a két bizottság, mik azok a legfontosabb kérdések, amivel foglalkoznak. Nyilvánvaló, hogy az oktatás egy kicsit közelebb áll hozzánk, mert annyian és annyiszor mondták el már, hogy mennyire szeretnék, ha az önkormányzatok visszakapnák az oktatási intézményeiket, miközben tudjuk azt, hogy ha visszakapnák az oktatási intézményeiket, akkor jelentős összegeket is vissza kellene kapniuk, mert az oktatási intézményeket fenntartani nem egyszerű dolog. De
Hát először is nagyon örülök neki, hogy mind a két bizottságban helyet kaptam, mert az egész életem erről a két területről szól. Tehát, mint mondtam, 34-35 évig pedagógusként dolgoztam főállásban, de mellette gyerekkorom óta a művészeti és kulturális tevékenységgel foglalkozom, illetve hát művészeti szakgimnáziumnak voltam az igazgatója, tehát azért ez a kettő, ez végig ott van az életemben. A művelődési bizottságról beszélnék először, azért ott az elég sok minden tartozik a hatáskörünkbe, tehát konkrétan a média. Tehát például az, hogy a közmédiának most a pályáztatás kiírása, ki lesz megválasztva a közmédia elnökének, az egész eljárás, meghallgatása, a többi, ez a művelődési bizottságon keresztül megy. De akármilyen hihetetlen, a művelődési bizottsághoz tartozik a sport is. Ami hát azért látjuk, azért az is egy nagyon kardinális
hát
téma.
Hát az utóbbi évek egyik legnagyobb korrupciós kifizető helye, vagy eltüntető helye.
Én ilyet nem
talán
mondtam.
Talán a sport majd, is volt, akkor mindent ilyen, így de feltételesen de a mondjuk, lehetséges, hogy a sport, lehetséges,
igen,
hogy a
na
sport
is. Igen, most azért azt gondolom, hogy tehát azért a sportnak van külön államtitkársága és a belügyminisztériumon belül, tehát nyilván azért, hogy mondjam, olyan mélységig talán mi nem fogunk találkozni, de azért jó tudni, hogy a sport is ide tartozik, úgyhogy nem egyáltalán nem egy fajsúlytalan terület, arra nem beszélve, hogy a maga a művelődés, a közművelődés az mennyire fontos szerepet játszhat abban, hogy a társadalom műveltségi, mentális egyéb állapota hogyan rendeződik, nem részletezem. Az oktatási bizottság az egy kézzel fogható munkát végez, hiszen az oktatási minisztérium alatt az oktatási rendszerrel foglalkozik, és tudjuk, hogy az átalakításra szorul. Valóban vannak önkormányzatok, akik szívesen visszavennék az iskolákat. Polgármester úr is Szombathelyen többször említette, hogy az alap- és középfokot szívesen visszavennék, ha erre a feltételeket, az anyagi feltételeket biztosítja az állam. És vannak olyan falusi, kisebb településen lévő önkormányzatok, akik pedig szeretnék, hogyha maradna így, mert ők nem tudnak olyan szakmai apparátust az iskola mögé helyezni, hogy az szakszerűen tudjon működni. Tehát az egészen biztos, hogy ez a rendszer átalakításra kerül, de hogy mi lesz ennek a vége, mi lesz a folyamat vége, hogy megmaradnak-e a tankerületek, csak mondjuk a funkciójuk változik, vagy mi lesz a szakképzési centrumokkal, ezt a jövő fogja eldönteni. Most kezdődött el az a törvénykezési folyamat, előkészítési, szakmai előkészítési folyamat, véleményezési folyamat most kezdődött, meg lett hirdetve nyilvánosan például a szakképzéssel kapcsolatban a véleményezés. Előbb-utóbb lesznek változások, de hogy mennyire radikális, milyen módon, ezt most még nem látjuk előre. Az viszont biztos, hogy az intézményvezetőknek, igazgatóknak és a nevelőtestületeknek, tantestületeknek vissza kell adni a döntési szabadság egy jelentős részét. Tehát eleve a TISZA programjában minden területen az szerepelt, a választási programban is, meg a TISZA attitűdjében is, hogy a lehető legalsóbb szintekre helyezni a döntéshozatalt. Tehát ott döntsenek az emberek, ahol élnek, ahol a történet zajlik. Ne az legyen, mint mindenhol, minden rendszerben most a Fideszen belül, hogy egy borzasztóan bürokratikus, hierarchikus rendszer van, és akkor legyen az egy egészségügy, legyen az egy oktatás, amikor egy csavarhúzó készletet vagy egy zárat nem lehet úgy beszerezni, hogy több hetes tortúra nem menne végig egészen Budapestig a láncolat. Tehát ezért működött nehézkesen az oktatás is, mert túl sok lépcsőfok volt, túl sok minden volt beiktatva, és hozzáteszem, hogy a korrupciónak is ez meleg ágya volt, mert azért szőrén szálán eltűntek a pénzek. Tehát lehet, hogy ki lehet azt mutatni, hogy mondjuk a GDP, nem tudom, 5,4%-át fordította oktatásra Magyarország az elmúlt években, de ha megnézzük annak a hatékonyságát, akkor lehet, hogy az egész a 3%-ot nem éri el, ami valóban oktatásra ment. Tehát ezt a rendszert alapvetően át kell majd alakítani, ez is egy hosszabb folyamat, de ennek már, ha ebben a tanévben még nem is, tehát a most következő tanévben, de a következőben vagy a következő költségvetési évben már biztos, hogy lesz kézzelfogható eredménye.
Ugye milyen furcsa ez, hogy a közbeszerzésekre is kettősképpen tudunk tekinteni. Elméletileg a centralizálásnak az egyik eredménye lehetett volna, hogy most mennyivel olcsóbban lehet hát közbeszerzések kapcsán beszerezni a villanykörtéket, meg a csavarhúzókészleteket, meg stb., aminek az lett a vége, hogy sokkal drágábban és sokkal nehezebben jutott el a végfelhasználó.
Így van, meg megmondták, hogy honnan kell beszerezni. Ezer történetet, hogy csak egyet... ha tényleg művészet területről, hogy mit a hangszerbeszerzés. A szombathelyi hangszerboltban 1 millió forintért meg lehetett vásárolni azt a Janagi Szava fuvolát. De mi csak egy helyről vehettük meg, ahol meg 1 700 000 kellett megvenni. Tehát ezek annyira hétköznapi történetek, és akkor itt még kicsi is az ár, és menne sokkal nagyobb felárazások, túlárazások vannak. Ez az útépítéstől kezdve mindenhol ez volt, és akkor nem beszélünk még a visszaosztásról, a táskás emberekről. Szóval annyi, de annyi pénzt tűnt el, főleg az elmúlt években, olyan szintű volt a lopás, hogy önmagában már az föllendíti az ország gazdaságát, hogyha ez megszűnik most.
Ugye mit mondanak, a demokrácia alapja a decentralizálás lenne, hogy mindig helyben a legkisebb szinten dönteni, ugye a diktatúrikusság felé menés pedig a decentralizálás, vagy a centralizálás, hogy mindent egy kézbe
összpontosítani. Nyilván vannak olyan stratégiai dolgok, amit teszem azt egy atomerőmű működését, vagy egy energetikai szektor, nem lehet kisvállalkozásba kiadni, tehát azért de igen, az élet legtöbb területén az a jó eljárás, hogyha megbízunk azokban a szakemberekben, akik alsó szinten dolgoznak, ugyanolyan végzettséggel, ugyanolyan tapasztalattal, mint mondjuk egy minisztériumban dolgozó munkatárs.
És akkor visszajutunk oda, hogy a társadalomban mekkora a bizalom. A társadalomban mekkora a bizalom a társadalom vezető iránt, a politikusai iránt, az emberekben mekkora az egymás iránti bizalom, és akkor milyen a hangnem, amiben beszélnek az emberek egymással, és hogy lehet majd visszaállítani ezt az egészet, hogy ez az ország olyan legyen, hogy az alul lévők is bízzanak egymásba, a felül lévők is egymásba is bízzanak az emberek, szóval ez az oltári nagy bizalmatlanság, ami itt az egész országot átfestette.
Azért mosolygok, mert eszembe jut, tegnap előtt volt nálunk az Oktatási Bizottság vendégeként a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Pusvai úr, aki egyébként Szombathelyi és a Nagy Lajosban, sőt, ráadásul egy kórusban is énekelt, és a néhány év eltéréssel, ez a kicsi a világ, meg a főtitkára, és ugye beszéltek az akadémia működéséről, kérdezhettünk, nyilván ott is van teendője az új kormánynak, mert nálunk számít a tudás, meg a műveltség, ez előző kormánynak egyáltalán nem, sőt, ellen érdekelt volt ebben.
Ezért is szerették volna szétverni az akadémiát.
Így van, ez sikerült is nekik jó rész, de lesz itt feladat, és akkor kivetítette ilyen bizalom táblázatot, hogy leginkább a tudósokba bíznak az emberek, legalja a politikus, hogy nem meglepő módon, és akkor még zavarba is érezte magát az elnök, hogy ja, hát nem azért vetítette ki, de hát hogy mi sem vagyunk normálisak, hogy politikai, most tényleg 141-en a civil szférából normális megbecsült egzisztenciá orvosok, ügyvédek, rendőrkapitány, nem tudom én, tanárok, képesek voltunk a legutáltabb, legalacsonyabb rangúnak ítélt politikusi pályát választani, hát nem tudom, hogy jó döntés lesz, de remélem, hogy igen, viszont azt mindenképpen szeretnénk, és ez a válasz a kérdésére, hogyha mi élen járnánk abban, hogy megváltoztassuk a politikusokra alkotott véleményt és a közbeszélt, hogy tényleg azt lássák, hogy mi komolyan gondoltuk azt, hogy az emberekért vagyunk, és az emberek közt vagyunk, és hogy alsó szinten a civil szféra, a szakmai szféra bevonásával hozzuk a döntéseket. Persze, most kell gyorsan intézkedni, most tűzoltáson, most olyan helyzetbe kerültünk, ugye egy olyan autokratikus rendszer épült ki, aminek minden pillérét nem lehet 2 év áltartó népszavazási eljárással lebontani. Tehát itt gyors intézkedések kellenek, ezt mindenki, aki reálisan látja a helyzetet, az belátja, de valószínű, és bízom benne, hogy tényleg minden területen a legnagyobb transzparencia lesz, és nekünk is van tennivalónk ezzel kapcsolatban. Mi nem vagyunk olyan dörzsölt politikusok, mint akik esetleg a patkó másik részén ülnek, de hogyha a képviselőknek a nyilatkozatait, az eddigi felszólalásait hallják, én szerintem nincs okunk szégyenkezni a stílusra és a hangnemre. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon kulturált keretek között vannak a képviselőink felszólalásai, és mi szeretnénk ezt tovább vinni. És szeretnénk, a szakmai párbeszéd lenne és folytatódna a parlamentben, egyébként meg van is. Tehát van is, tehát nem egy olyan törvényjavaslat volt, ahol módosítások bekerültek az ellenzék részéről. Tehát mondom, nem az számít, hogy ki nyújtja be, és nem azt szeretnénk, mint a Fidesz kormány idején, hogyha ha ellenzék adta be, akkor lesöpörni az asztalról, aztán fölcímkézve saját néven 2 hét múlva beadjuk ugyanazt, és akkor a Fidesznek a be. Tehát ez nem presztízs kérdés.
Azt hiszem, erre volt példa a legmagasabb szinten is, amikor gondolkodtak valakinek a kinevezésébe, de a társadalomnak vagy a szakmának nem tetszett, és képesek voltak visszalépni, és azt mondták, hogy elfogadjuk, hogy a szakma itt más gondolt, és akkor ennek engedünk.
Így van.
Ami elképzelhetetlen lett.
Így van, konkrétan két miniszteri kinevezésnél megtörtént az, hogy figyelembe vette a TISZA vezetése azt, hogy milyen társadalmi visszhangja volt. És ez én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon pozitív üzenettel bír.
Hát mit mondhatnánk önöknek? Jó munkát. Mert az egész országnak az lenne a jó, ha önök most jó munkát tudnának végezni. Egyébként pedig, ahogy látom, szünetet azt nem nagyon tartanak. Lesz olyan, amikor egy kicsit megállnak, és azt mondják, hogy vagy majd úgy karácsony környékén, vagy tavasszal, vagy...
Hát azt már a beiktatásunkkor Magyar Péter miniszterelnök úr közölte velünk, hogy a családokat küldjük el nyaralni nyugodtan, de velünk ne tervezzenek. Ugye normál esetben júniustól szeptemberig nincsen parlamenti ülés. Normál esetben, vagy legalábbis eddig az volt a gyakorlat, hogy két hetente volt parlamenti ülés. Na most ehhez képest az egész nyarat rendkívüli ülésekkel töltjük, és nem két hetente, hanem hetente. De muszáj. Tehát az Európai Uniós pénzek hazahozatala, az határidős. Most azt kell látni, hogy egy alkotmányos rendszerváltás zajlik. Egy békés, iszonyú nagy társadalmi felhatalmazás mellett, amilyen még soha nem volt, és az is eléggé példátlan, hogy választások után két hónappal, meg két és fél hónappal még jelentősen nő a győztes pártnak a támogatottsága. Ilyenre én nem nagyon tudok a politika történetből példát
illetve
mondani.
Nem, még akármilyen felméréseket is nézünk, nem csökken jelentősen. Igen.
Hát azért a 70-73% az jóval magasabb annál, mint ahány százalékkal nyert a TISZA. És persze tudjuk, hogy majd jövőre, meg nem tudom, mi az a logikája dolgoknak, majd vissza fog esni, de most óriási az elvárás, óriási a támogatottság, és ez segíti a munkánkat kétségtelenül. Mi volt a kérdés, főszerkesztő asszony?
Hogy mikor fognak majd leállni?
Ja, nem pihenünk. Na, látja, nem is emlékszem a kérdésére.
Pihenés van, nem létezik.
Hát és elnézést kérek a szombathelyiektől. Mert hát ez most úgy néz ki nekem egy hetem, és az egész nyár erről szól, hogy vasárnap este, délután este már utaznom kell Budapestre, hétfőn délelőtt mindig frakcióüléssel kezdünk, utána jönnek a plenáris ülések, szerdán bizottsági ülések, csütörtökön is még továbbképzés, ilyen egyeztetés, olyan egyeztetés nem részletezem, tehát gyakorlatilag vasárnap estétől csütörtök estig jellemzően Budapesten vagyok, vagy úton vagyok, tehát a péntek az egyetlen munkanap, amikorra be tudom passzírozni a fogadóóráimat, amit a Facebook oldalamon szoktam meghirdetni, és nagyon gyorsan beteli sajnos, de most nem tudok többet meghirdetni, akkor tudok tárgyalni szervezetekkel, gyárakkal, stb., akik igénylik ezt, de ott is tényleg több hétre, meg hónapra későbbre vannak időpontok egyeztetve, illetve hétvégén, ha vannak olyan programok, kulturális rendezvény, falunap, nem tudom én, akkor ezekre igyekszem minél több helyre elmenni, de most az időm nagy részét nem a választókerületben töltöm, és ez a nyár ez így fog lemenni, ezért kérek türelmet mindenkitől, aki többet szeretne találkozni velem, biztos, hogy eljön az az idő, talán már az őszi időszaktól. Nyaralásra, szabadságra nem számolunk, a Telex lehozta, hogy augusztus 10-től 20-ig leszünk szabadság, nekünk nincs ennél újabb információnk, tehát azóta volt frakcióülésünk is, ott sem mondtak ennél többet, tehát most mindenki abban reménykedik, hogy a Telexnek valami olyan fülese volt, amit még mi sem tudtunk a frakcióülésen
megbeszélni. Milyen jó hallgatni a független sajtóra, vagy legalábbis jó lenne, ha igaza lenne.
Igen,
a független
sajtóra. Azért most nézzük ezt a 10-től 20-ig, mondjuk Szombathelyen az beleesik a Szavária karnevál, meg mondjuk beleesik az állami ünnep, nem tudom, a Budapesten is nyilván. Tehát olyan szabadság, hogy most az ember elmenjen egy hétre és a lábát lógassa, nem tudom, a tengerparton, tehát ilyennel abszolút nem tudunk az idén számolni, maximum egy-két nap, ha összejön, akkor nagyon fogunk neki örülni.
Hát akkor mit mondjak, hajrá, hajrá.
Köszönöm
sok
szépen,
sikert hát. Kívánok a munkájához.
Köszönöm a meghívást is.
Önöknek pedig, vagyis nektek köszönöm a figyelmet. Ne felejtsétek el azt, hogyha ilyen beszélgetéseket szeretnétek hallgatni, támogassátok a helyi független médiát, vagyis támogassátok a Nyugatot. Rápli Robertnek köszönöm, hogy itt volt. Nektek köszönöm a figyelmet. Roznár Gyöngyit hallottátok.
Viszontlátásra.